Szilágybagoson szervezték meg a látó harmadik írótáborát otthonos idegenség mottóval augusztus 8-a és 11-e között. Ott készült Farkas Katalin összeállítása.
Gondolkodtak-e már azon, hogy hogyan adhatnánk vissza mondjuk finnül a székely nyelvjárás egyes elemeit, vagy hogyan fordítsuk lengyelre az odalopakodik szavunkat? A konkrét példákat általánosítva, hogyan tegyük ismerőssé, érthetővé, megragadhatóvá mások számára kultúránkat, nyelvünk gazdagságát egy másik nyelv tolmácsolásában? Vagy a látószépirodalmi folyóirat szóhasználatában, hogyan tegyük otthonossá az idegenséget? A látó harmadik írótáborában megtették. Következtetés? Ez az oximoronként is kezelhető szókapcsolat, az otthonos idegenség, ha feloldásra is vár, semmiképp sem olyanra, melyben kioltják egymás minőségeit. Akkor hát mégis hogyan? Vagy egyáltalán mire gondoltak a látósok, amikor az augusztus 8 és 11-e között Szilágybagoson megrendezett tábor címéül választották? Szabó Róbert Csaba írót, a látó szerkesztőjét, a tábor főszervezőjét hallják, aki az imént felvázoltaknál szélesebb kontextusba helyezi a tábor mottóját.
Ez a kifejezés, amit tulajdonképpen én raktam össze, ez így nagyon sokszor fölmerült. Ugye én abból indultam ki, hogy amikor ugye az embernek alapvetően több más mellett van egy nagyon fontos két igénye. Az egyik az a kíváncsiságból fakad, amikor meg akarnak ismerni valami mást, felfedezni. Ugye az egész emberiség történelme leírható akár a felfedezések révén, és akkor hogy valami mással találkozni, az idegenségnek a tapasztalatára valahogy úgy zsigerileg vágyunk, valahogy benne van az ösztöneinkben. Ugyanakkor, ami ennek a párja, és talán kicsit ellentétnek tűnik, de valószínűleg nem, az otthonosság érzés, hogy arra is nagyon nagy szükségünk van, hogy vágyunk az idegenség megtapasztalására is, de rögtön be akarjuk lakni, meg akarjuk érteni, jól akarjuk érezni magunkat, otthonossá akarunk tenni valamilyen élményt vagy helyet. Mert ugye, hogyha már kétszer elmegyünk ugyanoda, jelen esetben Szilágybagosra harmadjára, itt összegyűlnek az írók, akkor egyfajta otthonosság is születik. Ami a másik, ugye, hogy az olvasás ilyen. Amikor egy könyvbe belemerülünk, akkor az idegenség tapasztalata van, de ugyanakkor elkezdjük belakni, otthonossá tenni, megismerjük a karaktereket, a történetet, a helyszíneket. Tehát egy idő után otthonossá válik, és akkor az egész pedig van egy harmadik rétege, ami arról szól, hogy hát megszokjuk azt, hogy az idegenség az egy jó tapasztalás, tehát már otthon vagyunk abban, hogy szeretünk, hát hogy kíváncsiak vagyunk, de hogy az egész, az irodalom egyfajta ilyen megközelítésben is felfogható, hogy az idegenséget keressük, és egy idő után ebben rutinunk lesz, és otthonossá válik a történet. Igen, nagyon-nagyon jól tudtak erre reflektálni a jelenlévő alkotók. Úgy érzem, hogy megfogták ezt, és ugye ez a tábor picit rólam is szól, mert ugye én Szilágybagosi vagyok, én mondtam azt, hogy akkor szervezzük itt meg, tulajdonképpen amikor ez a tábor, kicsit magamból is megmutatok valamit, ugye én itt nőttem föl, ismerem ezeket a helyeket, van egyfajta otthonosság érzésem, ugyanakkor egy idegenség érzetem is van, mert már nagyon régen nem élek itt, tehát tulajdonképpen 18 éves koromtól, amikor egyetemre kerültem, már nem élek itt, és azért eltelt 20 esztendő. Szóval én is úgy jövök vissza ide néha, hogy egy nagyfokú idegenség is van bennem, mert a falu változik, az emberek változnak, nem ismerek már embereket az utcán, ők egy picivel jobban ismernek engem. Szóval, hogy mindezeket a tapasztalatokat, amit átszűrök magamon, azt próbálom továbbadni, és úgy megfogalmazni minden értelemben egy-egy tábort évről évre, hogy ez valahogy átjöjjön a vendégek számára is, és hogy valamit érezzenek abból, amit így az irodalom köré gyűjtünk, és tábornak elnevezünk, vagy beszélgetések révén fölépítjük ezt a háromnapos közösséget. Meg a műfordítók az idén eljöttek különböző országokból, ez még egy plusz.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A tábor kiemelt vendégei tehát a Törökországból, Szerbiából, Finnországból és Lengyelországból érkező műfordítók voltak. A Dániel Mónika által vezetett, a nyelv, ami összeköt nevet viselő beszélgetésük ritka és egyedi alkalmat biztosított az írók számára is bepillantani a műfordítás különleges világába. Dániel Mónika irodalomtörténész 5 évig szervezte a József Attila kör műfordítói programját, majd 8 évig volt a Balassi Intézet jelenleg is futó műfordító programjának koordinátora. Így nem csoda, hogy a látómunkatársai őt kérték fel a tábor műfordítókat megszólító beszélgetéseinek megszervezésére, moderálására. Dániel Mónikával a Szilágy Bagosi tábor második estéjén beszélgettünk. Találkozásunkat tücskök és bogarak zenéje kísérte.
A Lelk Zsolttal beszélgettünk egyszer, hogy én, hogy akarok egy ilyen spéci workshopot létrehozni, ahol erről beszélgetünk, hogy lehet azokat az úgynevezett többnyelvű magyar szövegeket fordítani, ahol ezek a nyelvi különbségek, kulturális különbségek sokkal evidensebben vannak jelen, mert azért minden irodalmi szöveg arról szól, hogy több szólamú, többféle regiszter van benne, és nem homogén. Tehát ez, de hogy itt vannak ilyen, például a román kultúrára utaló, vagy a vajdasági, magyar szerzőknél a vajdasági élethelyzetekre utaló szövegrészek, és hogy ezeket a belső idegenségeket, azokat hogy lehet fordítani. És akkor ő mondta, hogy ez így megmaradt neki a fejében, hogy én ezt szeretném egyszer létrehozni, és akkor így most tavasszal felhívott Oszlóban, hogy lesz ez a tábor, és milyen jó lenne, hogyha így szervezném meg ezeket a beszélgetéseket, úgyhogy így lett.
És ugye szóba is került ma a beszélgetés során ez a szövegen belül létező idegenség. Hogy látod, hogy mire jutottak a műfordítók a mai beszélgetés során ezzel a problémával? Vagy lett-e olyan következtetés, amit te le tudtál vonni magadnak?
Hát ugye az, mivel a kultúrák és a nyelvek különbözőek, az nagyon-nagyon gyanús lenne, hogyha egy ilyen egységes receptet lehetett volna így létrehozni a végére.
Vagy tehát, nem is ez volt a cél akár.
Nem, inkább az, hogy, mert hogy ez igazából így lehetetlen. Tehát, hogy, és ez most így előtte nem így volt ez ilyen világos a számomra. Pont azt hiszem, hogy erre volt jó a beszélgetés, hogy azok, ahogy igenis a különbségek jönnek elő, és hogy a műfordítás kapcsán is, és hogy alapvetően mindig az van, hogy jó irodalmiről van ez szó, és jó fordítóról van ez szó. Tehát, hogy se lehetetlen nincsen, hogy nincs olyan, hogy nem lehet megoldani, vagy megtalálni a megfelelő megoldást egy műfordítási problémára, de ez nem egy egységes recept, hanem a nyelvtől függ, hogy melyik nyelvre fordítjuk, a fordítónak a nagyon-nagyon a tehetségétől, szóval az egy, nem is gondolunk bele, hogy az milyen hát, hogy az milyen kemény.
Hogy mennyire való. Meghatározó, igen, hogy ki a fordító?
Abszolút, igen, igen. Tehát azon a művek sorsa dől el. Tehát ez ugye a klasszikus magyar irodalmi példa, hogy a sorstalanságnak volt már fordítása, de az újrafordítás után a kapott Nobel-díjat Kertész Imre. Szóval, hogy pedig a mű az ugyanaz maradt magyarul, csak a fordítás változott. Tehát ez nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy fordítja. És a konkrét eset a nyelvjárásoknál, ott ugye az, hogy két, és ráadásul két lengyel fordító volt, akik különböző dolgokat mondtak, mert hogy a Magda azt mondta, hogy azért nem szabad egy konkrét lengyel nyelvjárásra fordítani, mert a nyelvjárások ugye pont az a jellege, hogy olyan autentikus, hogy attól biztos, hogy fogjuk kötni ahhoz az adott régióhoz. És hogyha egy székely nyelvjárás igen, akkor a mű az valahová elkerül, nem tudjuk, hogy hová, tehát hogy megszűnik.
De semmiképp nem jó.
Az idegenség. És ő azt mondta, hogy igazából, tehát meg kell tartani a nyelvi különbséget és billegést a művön belül,
igen.
De szerinte ki kell találni egy fiktív lengyel nyelvjárást, aminek nincsen ez a vonatkozás, ez
szóval
a referenciája.
Szóval rajzilag lehet igen, vagy igen, egy népcsoporthoz, vagy igen, egy igen. Régióhoz
és
kötni.
Akkor ezzel nyilván lehet, hogy az, ami a magyar olvasó számára, hogy ez székely referenciákat, vagy kontextusokat hoz be, az nem jelenik meg a lengyel olvasó számára, de azt valahogy másképp becsempészít. Igen, tehát hogy vannak, tehát azért mondtam, hogy nincsen egységes recept, mert vannak amiket. Tehát például volt az, hogy a neveket van, ahol nagyon egyértelműen át kell, vagy meg kell őrizni, és van, ahol meg át kell fordítani. Ez tényleg attól függ. Aztán nem beszéltünk arról, hogy akkor írásmód, hogy van ciril írásmód, és akkor ott akkor megint nagyon más történetek nyílnak meg. Tehát, de hogy ez a jó, ami fordításban, hogy mindig bonyolult helyzetek állnak elő, és azokat, hogy valaki hogy tudja megoldani, abból egy csomó minden, így a kultúráról és egyáltalán a világról úgy kiderül. És alapvetően nekem így az a tapasztalatom, hogy nem kell attól félni, hogy elvesznek dolgok, vagy nem értik meg a mi nyelvünket, a mi kultúránkat, mert az olyan távoli. Lehet, hogy nem azt értik meg, amit mi szeretnénk, de pont attól jó egy irodalmi mű, hogy nem csak egy értelme van, hanem ha elég nyitott, és teret ad az olvasóknak, akkor biztos egy nagyon távoli kultúrában is meg fognak érteni belőle valamit.
Egy kicsit visszakanyarodnék a fordító személyére, és csak olyan szinten, hogy laikusként, ha olvasunk egy-egy könyvet, meg sem nézzük sokszor, hogy ki fordította. Tehát, hogy úgy gondolom, a mai beszélgetés után, ahol láttam, hogy egy-egy kis szó kapcsán is szerzővel leveleznek, vagy szótáraznak, vagy egymás között konzultálnak. Tehát, hogy egy hihetetlenül nagyon nagy munka, minden apró kis részletre figyelő munka, mi meg átsiklunk a neve fölött, és hogy mennyire meghatározó lehet, ugye ez a Kertész Imre példa jól szemlélteti. Van megbecsültsége a fordítóknak?
Azt remélem, hogy egyre inkább, de már régebb is, szóval, hogy a fordító arról legalábbis, hogy mondjam, így, szellemi körökben azt, hogyha belegondolunk, vagy egyáltalán, ha nyelvvel foglalkozunk, akkor azt el tudjuk képzelni, hogy az a legalázatosabb munka. Mert valaki másnak a művét mégiscsak egy a saját nyelvemen kell úgy létrehoznom, hogy nem az enyém. Szóval, hogy ebben van az alázat, és nincs benne az a fajta, amit a szerzőhöz társítunk kulturálisan, az értékrend, tehát, hogy a fordítók egy kicsit háttérben vannak, hogy mondjam, a legműveltebb típusú emberek, mert pont azért, mert hogy mindennek utána kell menniük, és utána is mennek, mert ezt egyszerűen nem lehet másképp fordítani. Igen, és hogy hát az, hogy nem nézzük meg a fordítót, ez is egy ilyen kulturális gyakorlat, hogy nem volt kialakítva, tehát minden úgy van, ahogy kialakítják. És most például, tehát tudom, az olasz egy olasz, több olasz fordítót is ismerek, de ő ugyancsak fiatal műfordító, és most már neki két könyve is úgy jelent meg, hogy a borítóra írják föl a nevét. Tehát ez egy ilyen egyszerű dolog, és ezzel nagyon sokat vár. A pont az, amit kérdezel, az nagyon sokat lehet változtatni, mert a címlapot nem tudom úgy megnézni, hogy ne olvassam el. Tehát ugye ott van a szerző, a cím, és akkor ott van a fordító neve. És például ezzel lehet egy alakítani, hogy az olvasóknak is a látókörét, hogy az mennyire font tudatosítani. Igen. Hát az, amiket mi ugye világirodalomként olvasunk, az mind a saját anyanyelvű többnyire, mert az nem vagyunk olyan szerencsések, hogy annyi nyelven olvasunk, és az mind, tehát hogy a világirodalom az fordítók alapján van.
És hogy mennyire nehéz és mennyire aprólékos munka, mintha újra megírna a művet, ugye? Ezre jól reflektál Gálfalvi Ágnes, a Lektorkiadó vezetőjének az úgymond elszólása is, vagy beszólása, hogy gyakorlatilag, ha meg akarod keresni a műben a hibákat, akkor fordítasd le kiadás előtt, mert akkor biztos szembe jönnek. Tehát, hogy lehet, hogy még aprólékosan átveszi azt a mondatot, mint a szerző, aki leírta.
Hát igen, mert egy másik nyelven nem tudod úgymond előállítani a mondatot, a helyes mondatot, ha nem érted. És ahhoz tényleg minden elemét meg kell érteni, nem úgy, mint amikor olvasok, mert akkor úgy olvasom a történetet, vissza történetem, fogom minden egyes kis mondatrészt nagyon pontosan megfigyelni, hogy na mi van. És hát viszont amikor újra kell, vagy hogy egy másik nyelvbe össze kell hoznom a mondatot,
akkor kötelezve értenem kell.
Igen, és hogy az, hogy tudom, mi az, amit meg át kell fordítani, és akkor ilyenkor, igen.
A fordító személye legondolva még felmerült bennem az a kérdés, hogy az, hogy egy-egy országban, egy-egy nemzetnél milyen szerepet tölt be, vagy mennyire ismert a magyar irodalom, az mennyire köszönhető akár egy fordítónak, vagy mennyire egy kiadónak? Mennyire ilyen irodalompolitikának, vagy kiadói politikának?
Igen, hát ezek az elemek nem választhatók szét. Ez egy tényleg egy ilyen konglomerátum, és egy ilyen nagy organizmus, ami zajlik. Ma inkább az van, hogy tényleg nagyjából minden az angol nyelven keresztül közvetítődik. Tehát olyan értelemben is akár, hogy vannak, akik igen, közvetítő nyelvként fordítják, vagy abból fordítják le. De ilyet szóval nem kell félni, mert ez a magyar irodalomnak tényleg nagyon sok műfordítója van mindenféle nyelven. Tehát, hogy nagyon kevés.
Jól ellátott nyelv.
Legalábbis most már, hogy nem, nagyon kevés esetben van az, hogy egy közvetítő nyelvből fordítják le egy harmadik nyelvre akkor. De olyan értelemben ez egy alap dolog az angol, hogy ami ott már
működik, és
igen, tehát hogy nemzetközivé vált, úgymond visszacsorog, vagy vissza lehet utána kapcsolni a különböző nyelvekre. Tehát, és ez se rossz. Tehát, hogyha van egy ilyen nemzetközi piac, megmérettetése egy műnek, akkor onnantól kezdve akkor lefordítják mindenféle nyelvre. Igen. Ez az egyik irány. A másik a magyar kultúrának a némettel való szoros kapcsolata miatt, tehát ott a német az egy, ha valamit már lefordítottak német nyelvre, akkor az
nagyobb
egy
a bizalom, igen, a többi
igen, tehát akkor onnan. A német és az angol az, ami így. És hát akkor van, amikor tényleg vannak ezek a személyes történetek, hogy valaki addig nyomatja
a saját szerencét,
hogy így
kiadásra talál, és akár népszerűsítésre is, eljusson.
Igen. Hát az viszont szerintem, amit nagyon erősen kéne támogatni, ha lehet ilyet mondani, az, hogy tényleg a szomszéd kultúráknak hogy egymást fordítani, tehát hogy például a Balassiban nagyon, igazából nem is volt román anyanyelvű műfordítók hallgatunk, de volt, egy, igen, Claudia Budó, de szóval, hogy ahhoz képest, hogy
egy más iránt nem érdeklődünk annyira, mint két ország határól arrébb.
Van, igen. Tehát, hogy a magyar és a román fordítás vice versa nagyon-nagyon kéne erősíteni. De ugyanígy a szlovák és ezeket, igen. Igen.
Meg hát gondolom, ilyen a magyar-román, most itt ugye nekünk könnyebb a váltás, a magyarok megoldják a vice versa.
Biztos, hogy érdemes belemenni. Románra nagyon fordítanak erdélyi magyarok, tehát
Remény Péter ugye most fordított,
igen,
egyet.
A különlegesebb. Igen, de annyira jól nem tudunk románul, szóval, és ez azért egy csapda is, amikor azt érzi valaki, hogy tud ezen a nyelven. Szóval, amikor irodalmi szöveget fordítunk, akkor azért az egy másik.
Mert hogy mi kell adott legyen egy fordítónak, vagy mi az, aminek birtokába kell lennie ahhoz, hogy jó fordítani?
A nyelvet kell imádnia, azt hiszem, tényleg. Tehát, hogy és azokat a működéseket, ami egy nyelven zajlik, folyamatosan változik, azokat kell éreznie, érzékelnie. Azt ezen kívül persze nagyon képzetnek kell lenni a irodalomban, hogy felismerje az utalásokat, ha vannak benne, és nem csak irodalommal, hanem kultúrtörténetben. Tehát ez tényleg, ha valami szóval egy irodalmi mű az egy teljes kultúrát visz magával, egy másik
és azt kell valahogy megragozni.
Igen, és az neki egyrészt hát nem csak abból, ahogy mondjam, abban a kultúrában kell, vagy a szövegbe kell felismerni, hanem a saját kultúrájában is meg kell találni a megfelelőjét. És a saját nyelvét annyira kell bírnia, és hogy mondjam, vagy otthonosnak lennie benne, hogy azokat az árnyalatokat meg tudja alkotni azon a nyelven. Igen, tehát a képzés alatt mindig szoktuk mondani, mikor ugye oda jönnek a Balassiba, és akkor kemény kortárs próza és líra és dráma szövegeket kell olvasniuk napról napra, tényleg nagyon sokat, szóval tehát magyar olvasó is belefáradna, azt hiszem, és akkor egy idő után mindig mondjuk, hogy akkor most kezdjetek el a saját nyelveteken is olvasni, mert hogy egy idő után pont ez az, hogy muszáj, hogy visszataláljon a nyelvébe, mert annyira erős akkor ez a,
igen, tehát
a másik nyelvnek, igen.
Amire fordítom, igen. Az legalább annyira birtokában.
Tehát, hogy a saját nyelvét nagyon-nagyon belülről kell éreznie, és abban tehát a kultúráját nagyon-nagyon jól kell ismernie, hogy hová tudja belefordítani, belehelyezni azt az idegenséget. De úgy, ugye itt ma az volt a lényeg, hogy az idegenség attól idegenség, hogy nem szüntetjük meg. Tehát, hogy otthonos, de meg kell maradnia. Úgy kell szólnia, azt hiszem, egy másik nyelven, mint hogyha azon a nyelven lenne írodva, de mégis valahogy idegenként is kell hatnia. Igen. Mert akkor egyébként meg eltűnnének a különbségek is. És ez egy nagy félelme, ugye a kultúrát is, és mindent óvó, és mentő, és védő embereknek, hogy ne tűnjenek el a kultúra, a különbségek. És ez egy teljesen jogos hogy mondjam, hozzáállás, vagy nézőpont, de az átfordítással, a közvetítéssel, azzal nem pont, hogy nem tűnik el, hanem valamilyen más közegben, másképp őrződik meg. Tehát, igen.
Lengyelországból két fordító is Szilágy Bagosra utazott, hogy kollégáival, főként a kortárs magyar irodalmi művek fordítása során felmerülő problémákról konzultáljanak.
Magdalena Garbacsik Balakovics vagyok, Lengyelországból jöttem. Magyarul már 10 éve tanulok, még mindig hibázom, de annyira szeretem ezt a nyelvet, hogy maradtam. Krakóban kezdtem tanulni, ott voltam először a filozófiai szakos, majd magyar szakra feliratkoztam, most pihádizek Prágában, a Prágai Egyetemen, magyar irodalomból írok diszertációt.
Mi az, ami megfogott a magyar nyelven, vagy miért választottad ezt a nyelvet?
Először elolvastam egy könyvet magyar szerzőtől, és ez volt Márai, és nagyon megtetszett, és gondoltam, jó lenne eredeti nyelven elolvasni.
És ha már műfordítóról beszélünk, eredeti nyelven is elolvastad utána, és igen, milyen volt a két nyelv tapasztalata?
Most muszáj, mert a doktorimhoz csak eredeti nyelven olvasott szövegek alapján tudok csinálni.
Igazából arra akartam rákérdezni, hogy milyen volt egy fordítást olvasni, és milyen volt az eredeti. Most már műfordítóként is össze tudod hasonlítani. Mi az, amiben akár több egy eredeti szöveg, vagy másabb? Ne is azt mondjam, hogy több, mert inkább másságról beszélünk, gondolom.
Akkor szerencsénk volt, mert az a műfordító, aki lengyelre fordítja a Márait, nagyon tehetséges, és nagyon szép fordítás. De amikor az ember már tudja az adott nyelvet, és olvassa a könyvet, teljesen más világot vesz észre. Más dolgokra figyel, más dolgokon majd gondolkozik. Igazából az a márai stílusa nagyon olyan klasszikus, szép, hosszú mondatokkal, szépen stilizált nyelv, de az, ami tetszik a magyar nyelvben, hangzás, olyan zene jellegű elemek. Annyira szeretem hallgatni, amikor magyarok beszélnek, hogy nem is beszélek én, inkább hallgatom.
Tehát a zeneisége fogott meg, igen, meg az a ritmus, igen, ami benne van.
Majd, amikor már rendesen tanultam, az, hogy a magyar nyelv nagyon logikus. Tényleg.
Logikus felépítésű szerkezetű.
Igen,
nyelv.
Szerintem nagyon lengyelhoz képest.
Tehát akkor egy kiszámítható és akár igen, könnyen hát, tanulható elég, nyelvről van szó?
Igen, hogyha van bamben, és nagyon egyszerű megtanulni, mikor használunk ban, mikor bent. Majd az, hogy elég kevés kivitel van igazából. A legnehezebb dolog számomra az igekötőrendszer. Az borzasztó. Soha nem vagyok biztos abban, hogy most jól mondtam-e, vagy nem, vagy hibáztam.
És műfordítóként, most már akkor egy kicsit a nyelv nehézségéről, ha beszélünk, műfordítóként mik azok a nehézségek, amikkel szembenézel mondjuk egy magyar nyelv kapcsán? Nem tudom, hogy más nyelvről fordítasz-e, vagy ez az alap, ami...
Ez az alap, de nagyon jól ismerem az angol nyelvet, meg cseh nyelvet is, de főleg magyarról lengyelre fordítok. A legnehezebb az igekötőrendszer.
Ott is,
ott
abban
is. Mert az van, hogy lengyel nyelvhez képest magyar nyelven nagyon sok olyan ige van, ami mozgást kifejez. És amikor még hozzáteszünk egy igekötő, ennek teljesen más jelentése van.
Mondanál egy példát, hogy mire gondolsz?
A mesterem, aki lengyel fordító, az a példát mindig mondja, hogy odaavakodni a kerítéshez. Nagyon lassan...
Oda lopakodni.
Nagyon lassan, igen,
oda lopakodni a kerítéshez, igen.
Nagyon lassan közeledik a kerítéshez.
Igen.
És most lengyelül nem elég egy szót használni, pedig magyarul ez egy szó. És amikor fordítjuk, nagyon fontos is ez a mondatnak a ritmusa. Hogy ne legyen túl hosszú, hogy a tempóra figyelni is. Például leittam magam. Az is egy nagyon olyan magyar szerkezet.
Nem mindegy, hogy iszom, vagy leiszom magam. Igen. Tehát, hogy az igekötő hogyan változtatja meg a jelentését.
Igen.
Igen, ez így egyértelmű. És ha már itt tartunk a fordítás, vagy a műfordítás nehézségén, a délelőtt volt ugye beszélgetés arról, hogy a nyelv összeköt, és azon belül hát szó jött arról, hogy milyen lírát fordítani, vagy a költészetet hogyan lehet átültetni egy másik nyelvre, és akkor azt mondtad, volt egy ilyen kijelentésed, ó, hát lírát könnyű.
De én bizonyos értelemben mondtam, azért könnyű, mert ha van valamilyen költői kép, nem érdemes szó szerint lefordítani, mert hát miha ez működik, a másik nyelvben, de gyakrabban nem működik. És akkor ez a szabadság, ami van ebben, az jelenti, hogy mi is egy picit költők vagyunk, fordítok, mint költők. Szóval mi nem csak fordítunk, hanem átültetünk. És ez az átültetés, mint ez ilyen költői tevékenység igazából. Mert nyers fordítás, vagy filológiai fordítás, szóval szorul-szorra, ott valahol már nem lesz ez a mágia, ami költészetben van. Azért mondtam, hogy költészetet könnyebb fordítani, amikor olyan idegen elemekről van szó.
Tehát...
Tahti Schmidt Finnországból érkezett, eddig 7 kötettel gazdagította a finn nyelven megjelenő magyar irodalmat.
Igen, mint krimi fordító tartanak számon.
Igen.
Beszéljünk egyrészt arról, hogy mit jelent fordítani, mit jelent ez a munka egyáltalán, hogy képzelje el a hallgató, és azon túl akkor egy lépéssel tovább beszéljünk arról, hogy más-e krimit fordítani, mint mondjuk egy kalandregényt, vagy bármilyen más műfajt. Miben más? Mert biztos vagyok benne, hogy más.
Más, igen, természetesen. Úgy kell elképzelni a munkámat, hogy először elolvasom a könyvet, természetesen elejétől végig, legalább, hát nekem természetes, van aki más hogyan dolgozik, de én úgy dolgozom, hogy először elejétől végig, főleg azért is fontos, amikor krimit fordítjuk, hogy néha van olyan, hogy elején mondanak valamit, ami a végén nagyon fontos, és azt tudni kell. Persze, ha az ember olvassa, akkor nem tudja, de amikor az ember lefordítja, akkor tudni kell, hogy ez a szó, vagy ez a jelenet majd nagyon fontossá válik, akkor ismerni, nagyon jól kell ismerni a könyvet. Utána csinálom a nyelvfordítást, amit igyekszem minél gyorsabban csinálni, és amikor lefordítom, azt gondolom, hogy hűha, milyen jól sikerült, és aztán kiderül, hogy egyáltalán nem jó volt, ezért csiszolgatni kell nagyon jól, és pihentetni kell a szöveget, a fordítást, úgyhogy több heten át valami teljesen mást kell csinálni, teljesen mással kell foglalkozni, és aztán új szemmel látom a szöveget, és lehet kezdeni csiszolgatni. És akkor is azt gondolom, most már olyan jó, hogy most lehet küldeni a szerkesztőségbe, a kiadóhoz, és aztán visszakapom, és még újra látom új szemmel, persze, hogy a kommentárokkal is, és látom, hogy hát tényleg igazabban még nem volt kész, és még kell csiszolgatni, és ez így megy tovább, de aztán valamikor van a határidő, és van, hogy nyomdába kerül a könyv, akkor tényleg valamikor kész.
Ez a lesz.
Igen.
Tehát akkor lesz kész, amikor a határidő van.
Igen.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindig lehetne dolgozni rajta.
Mindig lehetne dolgozni rajta, és biztos vagyok, hogy ha nyomdából jön, és ha elolvasom, akkor ha miért ott írtam, miért nem másképp fogalmaztam, vagy nem tudom, mindig van valami. De nem az a lényeg szerintem, mert az is igaz, hogy az olvasó alig fogja olvasni mind a kettőt. Tehát nem tudom, hogy ki olvasna egy krimit először eredetiben, és utána fordításban, vagy fordítva először fordításban, és összehasonlítja, hogy hogyan is volt magyarul.
Németből is fordítottál. Hmm. Ugye németről finnre, illetve magyarról finnre fordítasz. Érzékelhetted azt, hogy akár egyik nyelvről könnyebb a másikra, vagy sem? Tehát itt most az az alapkérdésem, hogy nehéz magyarról fordítani, nehezebb, könnyebb, vagy miben másabb, mint például németről finnre?
Mit mondjuk? Más természetesen azért is, mert sokkal többet laktam Németországban, és azt használom minden nap a nyelvet. Magyarországon nem laktam többet, mint csak 2 évig, úgyhogy nem is. Nem lehet összehasonlítani azt, hogy mennyire jól tudok magyarul, és mennyire jól tudok németül, mert természetesen sokkal jobban, mert ez van az otthoni nyelvem mostanában. Úgyhogy lehet, hogy németre, vagy német könyvből lehet, hogy még jobban érzékelem
az árnyalatokat, igen, és finomságokat.
Igen, az lehet. Akkor nem kell annyira kérdeznem. Ha magyarul fordítok, akkor kérdezek valakitől, ha van valami, ami sejtem, hogy most valami van, és nem tudom mi, és aztán vannak jó barátaim, jó kollégáim, akikről tudom, hogy ők nagyon jól ismerik, persze anyanyelvűek, de anyanyelvűek között is vannak, akik jobban érzékelik a
finomságokat. Mi az, ami fejtörés szokott okozni, vagy problémát? Vannak ilyen visszatérő gondok?
Magyarul a káromkodás.
Az nehéz?
De igen. A németül is, mert német káromkodás sokkal szegényebb. Máshogyan káromkodnak magyarok is, nem csak azért, mert sokkal gazdagabb a káromkodás nyelve, hanem azért is, mert teljesen más, hogyan működik a károkodás magyarul, mint németül, és mind a kettő nagyon más, hogyan működik, mint a finn. És azt mindig nagyon nehéz.
Farkas Katalin összeállítását hallották.